Minister, még mondani, mielőtt az előadást folytatja nagy tiszteletünk, hogy végül is azt a változatot választottam, hogy föl fogjuk tenni az Egyházmegye honlapjára ezt az anyagot, és ott mindenki elérheti, nem kell külön egyenként közösgetni. Jó, ennél egyszerűbb nem is tudunk kitalálni. Köszönjük szépen, ami eddig is volt. Azért emellett érdemes jegyzetelés szerintem, mert ugye itt egy csomó van, ami a gerince,
Befejeztem
a mondatomat, köszönöm szépen, mehetünk tovább.
Megkezdek eljönni egy tanácsot, hogy szerintem, ha így elérhető ez, ha érdemes, ha elérhető, akkor ne ezt tessenek jegyzetelni, hanem amit mindig eszébe jut. Annál is inkább a kontaktus jobban megfüldünk egymásnak alkalmas. Pontosan? Tehát nem kell jegyzetelni. Köszönöm szépen.
Sajnál szavakra lakodni.
Jó.
Az identitás, az önazonosság, ezt már tisztáztuk, hogy az önazonosságunk akkor kezd helyre kerülni, ha megtapasztalunk valamit a Krisztusban való állandóságról. Akár fenn, akár lenn, akár pedig hosszmetszetileg, abban az 50-60-70 vagy abszolút 80 évben, ami adatik nekünk. Eddig jutottunk. Hát ugyanakkor az identitásunknak van egy pasztorpszichológiai modellje, ez nagyon tudományra hangzik, ember közelbe hozzuk. Másrészt pedig vannak az önismeretünknek pszichológiailag leírható zsákutcái, nem pszichológiai zsákutcái, mert a pszichológia nem okozza a zsákutcát, hanem mi okozzuk a zsákutcát magunknak, ha csak pszichológiailag magyarázzuk. Tetszik érteni? És ezt azért mondom, hogy itt senki ne rohanjon ki a pszichológiával szembe, mert az is egy tudomány, egy leíró tudomány. A pszichológiát az különböző, nem egyszerű leszek, az különböztetni meg a teológiai, antropológiától, az emberről szóló tanításról. A pszichológia nem tud a bűnről, tetszik érteni? De a bocsánatról sem. A teológia pedig tud a bűnről és a bocsánatról. A pszichológia mindig az emberben keresi, hogy hol lehet még az emberben erőket mozgósítani. Tetszik érteni? Ezt nagyon világossá teszem abban, hogyha itt leégek, akkor a fenekemből vesznek bőrt és ide átültetik. Ezt tudja az orvos tudomány. Tehát a pszichológia az emberben keres erőforrást. A teológia és a szentírás az emberen túli erőforrásokról tud, a transzcendentális erőforrásról. Ez a különbség. De mind a kettőnek megvan a saját feladata, saját küldetése, senki ne gyalázza. Jó? Maradjunk ebben. Mindig egy picit az abban, hogy kirohannak a pszichológia ellen. Egyébként nem a pszichológiával van, hanem a pszichológussal lehet baj, ugyanúgy, ahogy nem a teológiával van baj, hanem a teológussal van baj, ha ő elakadt. Tehát ilyen értelemben nézzük ezt, hogy a pásztorpszichológiai modell... Igen. És azt kell mondanom, hogy ezt az egészet tulajdonképpen én elkövettem ezt, aztán lehet, hogy ez nem lesz jó, de elkövettem. Megmondom, hogy ennek mi a lényege. Tessék nézni, itt van a mag. Ez az a mag, amire azt mondtam, hogy a pszichológiában így mondják, hogy selbst, vagy self. A Szentírás azt mondja, hogy szív, lév, vagy kardia. A szív. Vagy az én bensőm. Az én bensőm áldja őt. Vagy az én mesém. Még éjszaka is oktatnak engem a mesém. Fantasztikus. Ezek a lágy részek, részei az Ószövetségi Szentírás antropológiai szerint a bensőnek. Fantasztikus. Ez a mag. Ez a mag. A lelkiismeret is hozzátartozik a maghoz. Pontosabban a lelkiismeret az erkölcsi kontrollja ennek a magnak. Elfelejtettem még egy nagyon fontos dolgot tisztázni, az elmét. Mert ez, nem tudom mit kezdeni, hogy elme. Elme és agy. Van különbség? Abszolút. Abszolút. Az elme egy szervetlen szerv. És az elmét a lelkiismeret kontrollálja, akinek kontrollálja. Az inger először az elméhez kell, hogy befusson, és onnan megy át az agyhoz. Tetszik érteni? Így is tudnám mondani, hogy az elme a szoftver, és az agy pedig a hardware, vagy fordítva. De nagyjából tisztázni kell ezt. Az agyról nem tud az új szövetség, és erről nem tehet. Tehát erről, hogy cerebrum, ezt nem ismerték. Ezért választani az elmét. Említettem már, hogy a ti elmétek megváltozásával újuljatok meg Róma 12-t. Hallatlan fontos. Tehát bejövő inger, elme, ami kontrollál a lelkiismeret, és úgy válik agyi folyamattá, de nem az agy szüli az elmét, tetszik érteni? Nagyon fontos. Hanem az elmében fogalmazódik meg az, amit az agy végrehajt. Az agy egy végrehajtó funkció. Az elmé egy indukátor, amelyet a lelkiismeret, a szünetét, az kontrollál. Ez nagyon fontos antropológiai, embertani szempontból, hogy tisztánlások ez, de ezt disztribálni kell tudni. Miért mondom, azért mondom, tessék, nézd, itt a mag. Hallatlan izgalmas lesz az, hogy ebben a magban, ebben vannak genetikus és epigenetikus tényezők. Ez nagyon messze vezetne most, és nem feladatunk ez, mert most nem olyan helyzetben vagyunk, hogy itt egyetemi adást kéne tartani, nem is vagy képes én ilyenre. De azt kell mondanom, hogy hallatlan izgalmas, hogy mi a genom, mi az epigenetika és a genetika közti különbség, ahol itt érdekelni összesen beszélünk erről, de az időnk szűk és rövid. Az még izgalmasabb dolog, hogyha a Krisztus hatás éri az elpsztet, vagy a szívet, akkor ez beépül az epigenetikába, és elkezd megváltozni a viselkedés. Hallatlan perspektívák. Megjegyzem, hogy a genetika nem sors. A genetika nem arról van szó, hogy mi lesz veled, hanem az van benne, hogy mire vannak esélyeid. Mit hoztam magammal? Persze. De nem betegséget hoztam magammal, hanem egyrészt magammal hoztam a pigmentációmat. A szemem színét, a bőröm színét, az alakomat, az alkatomat, ez nem változtatható. Hogyha Krisztus hatás érdekli az énet, akkor ez epigenetikusan, ami ráépül a genetikára, a viselkedés elkezd változni. És megváltozik még a testemmel való viszonyom is. Mert azt, amit eddig nem tudtam elfogadni, el tudom fogadni, hogy 50 évesen rákbeteg lettem például. Rendkívül nehéz. Tetszik-e? Egyébként, hogyha Krisztus hatás ér, akkor egész más lesz a kapcsolatom a testemmel, a lelkemmel és a szellemi életemmel. Tegnap örültem, hogy meghallottam az igehirdetést, de a szellemtől nem volt szó, a pneumatikus ember szó, csak a testről is illetve az tévedés, magyar felelőről, akkor megmondom, hogy sem van. Tessék?
Ez a rész rá nem nagyon van.
Ja nem, jó, lehet tűnt.
Oda koncentrál erről,
hogy... Igen, elnézést. Tisztelettel mondom, hogy ide itt van 70 ember. Ennek a izének működni kellene. Ennek a hangszóra. Ennek működni kellene. Tetszik érteni? Most ez működik, akkor ez nem csak probléma. Hát én erről nem
szeretem.
Na ja. Na most, nézzük csak. Isten kijelentése, Isten kijelentése tulajdonképpen a magot akarja elérni. A magot akarja, a szívet akarja elérni. A bensőt akarja elérni, a selbstet akarja elérni. Ez szinonimák. Mondom még egyszer, hogy nem az a kérdés, hogy selbst vagy szív, hanem hogy mi van benne. Most már hallható. Na most, tessék, ezek a körök, itt tetszek le ezek a köröket. Itt tulajdonképpen itt van az önmag, az önmagam, gyönyörű magyar szó, az önmagam, a szívem. Tessék, ez az első kör, itt ez, így, a belső családi, néhol vallási minták, amiket én felvettem, és amiket felvettem. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15 éves korig. Ezek a minták azok, amik rátevődnek erre a magra. Azután pedig, ha megyünk tovább, akkor kialakul, azt kell mondanom, a külső társas intim mintáim, és létrejön a társas én. Hogy valakim van, aki nekem nagyon fontos. Jó esetben, ha férfi vagy nő. Ha nő, jó esetben mind a mai napig még hetero. Keresztény, fehér, tisztán. Jó, oké. Utána rátevődik a következő, a szakmai énem. Tetszik érteni? Hogy mi a szakmám? Utána pedig rátevődik a társasági, társadalmi mintám. Ahogy, úgymond, ahogy viselkedem. Mert nekem most tudnom kell, hogy én hogy viselkedem. És tudnom kell, hogy otthon is hogy viselkedem. Lehetőleg ez ne legyen különbség. De most azért egy más szerepben vagyok. Ha én a gyerekeimnek így elkezdenék oktatni, az ő papa, adjuk. Elkezdtél mondatot 20 év előtt, és még nem fejezted meg. De jobb így. Na most van ez a társadalmi énem, tetszik látni, ahogy viselkedem a munkahelyemen. A főnökömmel másképp mindig beszélni. Jaj, ha tévedek, és összecserélem. Ez a társadalmi énem. Úgy akkor van egy másik, amire én rájöttem. Ezen lehet, hogy tetszek csodálkozni. Van egy online én. Az selfie én. Ez a selfie én. Ez van neki üzenet. De sajnos mi érdekel ma egy csendülő embert? A selfie. Hogy ő önmagát milyennek látja, tetszik érteni? Vagy a Facebookon milyennek látják őt, és ő mit üzen önmagáról a Facebookon? Ami ma trendy. Ez a legkülső ego. Igen? Ezzel nagyon kell vigyázni. Mert függővé válhatok. Sőt, több dologtól válhatok függővé. És most nézzük meg a zsákutcákat, amelyekben én elveszhetek, hogyha nem vigyázok. Tessék csak nézni. Van egy olyan, hogy az én identitásom a mi családunk. Az is lehet, hogy Árpád apánk így megcsinálta a családfát. Egyébként semmi más nem tudta az asztalra letenni, mint hogy megcsináltatta a családfáját. Az apjából él, meg az anyjából él. Van ilyen? Abszolút. Ő az az ember, aki tulajdonképpen egy életen át, vagy az anyja szoknyája mögött marad, vagy ha fiú, az apja dönt, vagy az anyja dönt helyette, ha esetleg megnős, akkor a felesége fog dönteni helyette. Ez lesz a kiterjesztetett családi én. De ez a családi én azért egy csapda. Ja, tessék nézni. Biztonságérzet van, autonómia igény nincs. Tehát biztonságérzete van, mert az ő családja. De közben infantilissé válik. Mert képtelen eljönni. képtelen azzá lenni, amivel Krisztus akarja formálni, mert nem biztos, hogy Krisztus csak ismételni akarja benne a családi mintákat. Vannak ilyen megrekedt emberek, és az emberiség jelentős része megrekedt ember a családi énből nem tud kivétni, nem tud kitörni. Vagy azért, mert a családnak van egy egészen sajátos kohéziós ereje, amelyel összetartják ők egymást. Egyébként áldott dolog a család, nehogy valaki azt mondja, hogy a család erre beszél, szó sincs erről. Ez önmagában nem képezheti az identitásomat. Már azért sem, mert Istennek csak gyermekei vannak, de unokái nincsenek. Követhető? Nagyon fontos, hogy Isten édesapád vagy édesanyád hitére nézve nem fog téged üdvözíteni. Jaj, ha leragadsz a családi énnél. Akkor van esély arra, hogy egy életre infantilis maradsz. Kizáró, hogy itt ilyenek lennének. Van egy másik. Az én identitásom, az én szakmám. Minden a szakma.
Se a család.
Nincs idő rá.
Se a relaxáció, pihenés.
Nincs idő rá.
Sem az önmagamba való beszállás.
Nincs idő rá. De a szakma a minden. A szakma adja meg az identitásomat, de hamis!
Tetszik tudni, mikor vannak ezek bajba? Ha nyugdíjba mennek.
Kihúzza, úgymond az élet, a saját nyomorult élete kihúzza önmagadó a szőnyre. És képtelen módon, lelkészek ők is van, miért? Orvosok között is van ilyen. Hogy nem képes nyugdíjba. Anulig mondom, hogy volt egy főorvos, volt egy főorvos, nem volt képes nyugdíjba menni.
Ez a baj.
Úgy kellett őt
igen.
Jó. Mikor átvettük a Bethesdát, ami akkor apátia. Egyetlen református főorvos volt, az is alkoholfüggő volt, és alig vártuk, hogy nyugdíjba menjen, de nem tudott nyugdíjba menni, mert minden volt a szakma. Ráadásul van olyan, tetszik tudni, hogy az elmúlt 40 évben a szakmájának kiváló képviselő volt, de a technomedicina túlírta az ő manuális tudását. És már nincs is úgy szükség arra a manuális tudásra, mint ahogy 50 évvel ezelőtt szükség volt. Ma már nem lehet úgy prédikálni, mint 50 évvel ezelőtt. És ma már nem lehet úgy utat tervezni, mint 50-100 évvel ezelőtt. Tehát nagyon vigyázzunk erre, hogy hogy vagy a szakmáddal, hogy nem a szakmád adja én néked a hamis identitást. Rendkívül izgalmas kérdés. Munka van, pihenés, társas igény nincs. A másik, az én identitásom, a kapcsolatok. És nem politikusnak kell lenni ahhoz, hogy valaki a kapcsolataiból éljen, és állandóan a kapcsolataira hivatkozzék. Tetszik tudni, rájöttem, nagyon őszintén mondom ezt, rájöttem arra, hogy például én most előadogatok, és én már tulajdonképpen azon igyekszem, hogy ne hivatkozzam másra. Amire Isten engem rávezet, azt próbálom elmondani. Én nekem két forrásom volt, az egyik a Szentírás, a másik az Institúció, a harmadik pedig Ibsen per Günther, majd a mindjárt átérek. De nekem nem volt más forrásom, mert rájöttem arra, hogy azt mondtam magam, hogy soha ne hivatkozz másra. Látok olyan szakdolgozatokat, meg cikkeket, néha vagyok egyetemen. Ilyen opponens, meg még konzulens. Összeollozzák a szakirodalmat, összeollozzák. Egyetlen önálló gondolat nincs benne. Rettenetes. Most ezért nagyon vigyázzunk,
hogy ne a kapcsolataimból éljünk, hogy ki a barátnőm, meg kik a barátnői. Néhol még az is, hogy milyen gyülekezetem van. Tegnap nem volt előszó, nem? De néha hal, pasa bépté, akkor már vigyázba kell állni. Emberek, ők is emberek. Nagyon vigyázva, ahol megy a gyülekezet élet, ahol nehogy gőg legyen, tetszik érteni? Nehogy kirekesztés legyen. Mert olyan szent gyülekezet, hogy már nem lehet bekerülni. Valaki azt mondta nekem, hogy bizonyos gyülekezetekben megtérni meg lehet, de megmaradni nem lehet. Ezt mondta valaki. Halatlan volt, vigyázz, ne hivatkozz arra, hogy kik közé tartozol, mert akkor kérdésessé válik, hogy van-e neked személyes identitásod, ad abszurdum, van-e személyes élő kapcsolatod a biztossal. A kő marad, vasodben. Fantasztikus, hatalmas, Tehát ez a társadalom. Futó, felszínes kapcsolatok vannak, mély, végleges kapcsolat nincs. Hamis identitás. És van még egy, az online identitás. Chat, Facebook, MySpace. Egyfajta addikció. Azt kell mondanom, hogy a mérgezés az nem alkohol, nem droga is, de az elsődleges mérgezés az online identitás, az online függőség, az online addikció. Ez a legnagyobb veszély. Azt kell mondani, hogy az a gyerek, amíg még nem iszik, nem cigizik, nem szív speedet, ugyanakkor 3-4 órát tölt el a számítógép mellett, tragédia. Mert tulajdonképpen mi képezi az identitását? Amit elvár tőle az online piac! Tetszettek gondolni már erre? Félelmetes. Lehet, hogy van, aki most az unokára gondol. Megérte. Imádkozzunk érte. Már nem a nagypapáj, hanem a gyerekért.
Tetszik látni ezek a zsákutcák. Futó felszínes kapcsolatok vannak, mély, végleges kapcsolat nincs, ahány elakadás, annyi elakadás az önismeretben.
Mit bátorkodtunk mondani, hogy a pszichológia nem tudja, hogy mi van az én magban, ugyanakkor pedig a teológia arról beszél, hogy az én magban minél inkább megjelenik a Krisztus, amely felülírja az epigenetikus mintákat, az átvett identifikációs modelleket, annál inkább átéri a stabilitását és a biztonságérzetét. Ez a dolog lényege.
Egy néhány perc van még időnk,
figyelem az órát. Ha valakinek gondolat, a kérdésével nyugodtan tegye közzé, mert egy 2 percük van most. Ha kérdés lenne, legyen szabad. Nagyon köszönöm a követőt,
Engem megfogott ez az online ügylet, világ, és én szisztematikusan direkt nem vagyok rajta a Facebookon, de vannak mégis olyan élményeim, hogy látok kommenteket, amik ugye jeligével indulnak, nincs identitás mögötte, nincs őszinte
megjelenés.
Egyszerűen csak ott, és ezért gondoltam ezt véletlenül ki is ejtettem itt a számú, hogy a online világ a mélye az emberiségnek. Mert ott valami olyasmi jön ki az emberből, ami olyan, hogy lehet, hogy nem vállalná ugyanazt a mondatot,
abszolút.
Ha arccal kellene elmondani.
Tehát ez
így van. Bocsánat, ez csak úgy, nem tudom, hogy ez most kérdésnek mondtam, vagy csak hogy kijött bőlem a vélemény, de hogyha ezt még magyarázattal megsegítenéd, ezt megköszönném.
Abszolút. Zoltán felvetett a kérdés, mint egy nagyon intim területre tévedt, mint illusztrációra. Én a munkám során dolgozom addiktív személyiségekkel, nem foglalkozhatom iszákosokkal, nem foglalkozhatom drogosokkal, az addiktológus szakma. viszont foglalkozhatunk társfüggőkkel. A társfüggőség az ugyanolyan addikció, csak a májat, meg a tüdőt nem teszi úgy tönkre, mint az alkoholizmus, vagy pedig a drog. De ugyanakkor függőség, mert a személyiség infantilizálódik, és soha nem találja meg azt, aki az álmainak az elképzelt ideálja. És mindig ezt keresi, és így kapcsolatról kapcsolatra bukdácsol. De mindez zavarja őt abba, hogy megtalálja a krisztusi önmagát. Most ez azért, hogy arctalan. Sajnos a hozzám fordulók szegény emberek beszámolnak nekem arról, hogy a szexet hogy élik meg az online világban. Arctalanul. Akár heteró, akár homo. És hogy önkielégítenek arctalanul. A vizuális, a retinán át bejövő ingerek hatására. Ettől megszabadulni. Krisztus győzelme. Meg lehet szabadulni? Ezt csak azért mondom, mert Zoli felvetette a kérdést, abszolút gondolni kellene. Mi csak azt látjuk, hogy a gyerekek az iskolában a pad alatt mobiloznak. Közben nekem, remélem nem vagyok egyedül, én sajnos látom és érzékelem azt, hogy milyen mértékben telepszik rá a szexipar az online identitás. Tetszik én? Hallható vagyok? Köszönöm szépen. Hát ezek a zsákutcák. Igen. Az individualizmus önismereti csapdája pergündi tragikum. Bizonyos vannak között, hogy már dolgoztak a pergündot, vagy láttam, nagyon melegen megvan. A világirodalom egy csúcsa. Tessék? Pergünt, Ibsen, Henrik Ibsen, Pergünt. A világirodalom egyik csúcsa. 19. század második felében volt egy hatalmas jelmondat, hogy légy önmagad! Légy önmagad! Ez addig tartott, amíg Freud, a szerencsétlen, rá nem jött arra, tévesen, hogy az önmagam vagy egy ösztönvilág. Ebben van valami, de önmagában nem igaz. Most légy önmagad, itt tartott Ibsen. Nagyon röviden, tömören, Dióhéjban, hogy mi is volt Pergündnek a tragédiája. Pergündnek az volt a tragédiája, hogy az édesanyja Ósze, anyó, az édesapja pedig alkoholizált, és elhagyta a családját, és Pergünt, aki élet első 15 évében nem élt át megfelelő férfi mintát, ő vándor lett. Nincs egyedül. A félvilág ma vándorol, mert nincsenek családi minták. Na most Pergünt nagyon sok mindent megpróbált. Volt hajós kapitány, volt hajótörök. Kikerült Egyiptomba, volt elmegyógyintézetben ápolt, majd igazgató, egészen sajátos. Aztán volt aranyásó, sok minden. És elkezdte keresni önmagát. Közben pedig a faluban volt egy Szolberg nevű, nagyon kedves leány, aki szerelmes volt Pergünbe. És Ósze anyó, nagyon szerette volna, hogyha Per otthon marad, és feleségül veszi Szolveiget. De Pernek ez eszeágában nem volt, hanem ő elment vándorolni. Mint ahogy most elmennek Angliába, és néhol meg is érte, de egyre kevésbé értenek, zárján zárva, meg ide-oda-amoda, tehát vándorolni. És amikor Per visszaérkezik erről a nagy vándorlásról, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy ki is vagyok én önmagam. És akkor elővesz egy hagymát. És ez Pergünnek a nagyon híres hagyma monológia, és elhoztam egy hagymát. Ez a legcsodálatosabb egyik olyan, mondhatom, a Paracelsus azt mondta, hogy egy hagyma ér annyit, mint egy patika. Idézett zárva. És tessék, Per elkezdte fejtegetni a hagymának a szeleteit. Mert elkezdte keresni önmagát. És amikor elkezdi keresni önmagát, nem találja meg a magot. És ez a tragédiája Per bűnnek. Tessék megnézni, hogy ezt megpróbáltam én kifejezni. Tessék nézni. Az individualizmus programja, a légy önmagad. Emlékezzek egy kis hölgy, aki teherbe esett. Az édesapjának az volt a filozófia, hogy légy kislányom önmagad. A papa nem is gondolt arra, hogy ez már egy régi 19. századi szlogen, vagy életfilozófia. Per elkezdi keresni önmagát, elkezdi fejlődni a hagymának a nagyon szép, fantasztikus rétegeit. Tessék nézni. És rádöbben arra, hogy minden szerep volt, amit élt. Tehát minden a társadalmi szerepének a megéléséből adódott. És eljut a magig, és nem találja meg a magot. Téved, mert mag van, csak a mag nem itt van belül, hanem majd a mag ott lesz, hogyha ez tetszik, látni ez a törzs, ebből nő ki majd a virág, és abból lesz a mag, tudomásom szerint, itt meg a gyökérzet. Fantasztikusan jó, ki lehet képezni belőle az emberi szemlét, az én. És Perbű nem találja a magot. És szembesül ebben a dologgal. Nincs önmaga! Nincs önmaga! És itt most ez megdöbbentő dolog. Ószányú meghalt már. Pernek nincs senkije. Egyszer csak Solveig megjelenik a színnek. És Per odafordul hozzá, ez a vége, a csúcsa a drámának. Hogy te, nincs önmagam. Te megtaláltad az önmagadat, kérdezi Per Solveig. És akkor Solveig azt mondja, a hitem, a reménységem és a szeretetem. És ebben oldódik fel a Pergint. Hallatlan evangélium. Halljuk ezt? Tudnék, Ibsen egy keresztény családban nőtt fel. És ebből a keresztény családból ő elhozta, hogy mi a mag. Pontosabban, hogy ki a mag. És Solveig jeleníti meg a Pergőnben a pozitív hőst. A krisztusi fantasztikus. Nem könnyű olvasmány, de vegye a fáradtságot. Mert egyébként, jaj, ha nincs önmagunk. Tetszik látni, ez a pergünti dráma, hogy nincs önmagam. Figyeljünk, van online önmagam, van társasági önmagam, van szakmai önmagam, van család önmagam, de nincs mag. Most visszatérek oda, hogy nincs mag, mert a mag üres. És közben nem találja meg azt, hogy tulajdonképpen ez a gerince az egésznek. És ebből fog meg kérni. És ki kell, hogy mondjam. Ha földbe vetett gabona mag nem hal el, az nem terem gyökert. Fantasztikus. Ideig. Jézus oldja meg bűn problémáját. Tetszik érte. És ez Solveig a tudomását. Egy napig lehetne dolgozni a Pergüntön, de nincs rá időnk, de nézzék meg a monológból, idézek. Tessék nézni. Ő nagynak gondolta magát, császárnak, elkezdi fejtegetni a hagymát, és azt mondja, hogy dehogy is vagy császár, Per, csak hagyma vagy. És most kedvesen meghántalak itt, és kezébe vesz egy hagymát. Felveszi egy hagymát, és rejtekként hántani kezdi. Ez a külső rongyos réteg, amely lejött a roncson küzdő árva hajótörött. Ez az utas bőr vékony akára levél, de benne mégis Pergünt íze él. Hű, mennyi burok van itt töménytelen. De hát a magját meg sohasem lelem. És így jön Solveig. Grieg, fantasztikus zenét. A hűség dala szolgálja. Hitem, reményem, szeretetem. És még mindig itt vagyok. És várok. és szegényben akkor megölelé szolgálják, hogy légy anyám, ami azt kell, hogy maga patológia. Tetszik érteni? Mert ő elhanyagolta az anyját, és az anyja meghatottság volt. Most keresi az anyját. Ez is egy téves identitás. Igen? Együtt vagyunk? Fantasztikus. Van egy, illetve volt egy szerencsétlen magyar költő. Kevesen ismerik, én személyesen ismertem, Petri György. Ő rezonál Per Günthre. Van egy ilyen vers, hogy a hagyma szól, figyeljék csak ezt. Én akkor is csak csupa héj vagyok, ha keresztbe szelsz, kockára metélsz, miszlikbe aprítsz, akkor is a semmit vágod. Lévén csupa héj, héj, héja, sőt a héj, héjának héja. Kockára volt egy nagyon mély állapota. Ő depressziós volt időnként. Figyeljük meg ezt a verset. Magam vagyok, nagyon kicsordul a könnyen hagyom, viaszos vászon az asztalomon, farik csálok lomhán egy dalon, vézna szánalmas figura, én, s magam vagyok a föld peremén. Ez a végállomás. Innen vagy Krisztus jön, vagy az ön megsemmisülés. Tetsz érteni? És ha hiszik, ha nem, ma itt tart az emberiség. Vagy az ön megsemmisülésnél, vagy pedig van egy ígéretünk. Máté 24-ben, hogy az Úr Jézus visszajöhetett, mert ez egy ébredés, és az evangéliumot mindenütt hirdetni fogják. Előttünk van. Ez még előttünk van. Én kezdem remélni és hinni ennek a kezdeteit. És ennek nem csak az az ígéretes kezdet, hogy elkezdik a kereszténységet üldözni. Nem elkezdenek felébredni az emberek, mert ez, hogy bennem a semmi nincs, ez kibírhatatlan. És mivel Isten nem fogja engedni, hogy az emberiség önmagát pusztítsa el, mert ebben az emberiség kivette kezéből az utolsó ítélet jogát. Ezt Isten nem fogja megengedni. És az ítéletet ő fogja végezni. Ez az én perspektívám, és ez az én, így mondom, reménységem a jövő életre. De figyelem az órát, még van egy-két percünk. Tehát a Krisztus identitás és önismere győzelve, a páli énkép, ez a páli énkép. Tessék megnézni. Itt az a fantasztikus dolog, hogy tulajdonképpen ugyanazok a körök, csak Pál esetében a családi én az valahol, hogy ő Gamáliel lábainál nevelkedett Tarzusban, ez a családi én beépül a Krisztusi énbe, és a Krisztusi én felülírja a Gamáliel lábainál tanult törvénytudomány. Fantasztikus dolog, hogy beépül. Aztán az ő bensőséges kapcsolata a Filemon 1.12-ben, az a nagyon kedves levél, amit ő Filemonnak ír Kolosséba, emlékeznek, Onézum összét az egyik fiamért, hogy fogadd őt magadhoz, mintha engem fogadná be. Ez a szeretet, ez a szociális énnek a nemessége. Akkor itt van a hivatásom. A Róma 1.1-ben úgy mutatkozik be Pál, hogy egyetlen levelében nem hiszem, hogy Rómában soha nem járt, és nem ismeri őt, és azt mondja, Krisztus elhívott apostol, igehirdető, küldött és szolga. Ezek mondja, a legbővebbet mondja ő magáról, ami sokkal több, mint szakma. Tetszik érteni? Sokkal több, mint szakma. Egy élethivatás. És a szociabilitása pedig, az 1 Korintus 9.19.22, ott majd tesnek elolvasni. És itt újra hangsúlyozom, azt tetszik, hogy a krisztusi én szinonimák a szív, az elme és a lelki ember. Az antroposz neumatikus. Ha a kedves kollega még visszajön, ha nincs itt van. Te fogadtál tegnap, köszönjük szépen az ígérdetést. volt egyetlen hiányérzetem, ami face-to-face mondok, az antroposz pneumatikuszról nem esett szó, csak testről és lélekről. Van a szoma, a test, és van a szarx, de az a bűnös test. A szoma nem a bűnös test, a szarx a bűnös test. Akkor van az antroposz pszichikusz, a pszichikus ember, az érzéki ember, és van az antroposz pneumatikusz, a szellemi ember. És hogyha az emberi lélek elkezdi hordozni a szellemi ember karakter tulajdonságait és személyiséget, a krisztusi személyiséget, akkor a lélek szellemivé válik. Ez volt egy hiányérzetem tegnap este, őszintén, szeretettel mondom.
Akkor egy Facebook és sokan itt választanak, hogy csütörtök este a véget.
Jó, szuper, köszönöm szépen. Én csak a tegnapit hallottam, és
egyébként megmondom őszintén, hogy arról lesz, hogy most azért vagyok ilyen őszinte, mert én jól érzem magam egyébként, soha igyekszem senkiről semmit. Azt is elértem, hogy rosszak nem volt.